Itt Valló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Sasvári Erzsébet orvossal Prontvai Vera beszélget.
Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában dr. Sasvári Erzsébet főorvosasszonyt, aki belgyógyász, endokrinológus,
diabetológus,
igen, köszönöm szépen, és Salgótarjából érkezett hozzánk. Ahogy az emberekkel úgy beszélgetek a hétköznapok során, akkor azt látom, hogy az orvosoktól vagy félnek az emberek, vagy elégedetlenek az orvosaikkal. Ön ezt hogy éli meg, és hogy látja?
Tulajdonképpen én egész pici gyermekkoromtól orvos akartam lenni, és mindenféleképpen azt tűztem a szemem elé, hogy az embereken segítsek. Ennél fogva nekem nem okozott gondot az emberekkel jó kapcsolatot kialakítani. Amennyire lehet, próbálom eloszlatni a félelmeiket, amit lehet, megteszek értük segíteni, és ezt méltányolják, nem félnek tőlem általában, sőt, hogyha találkozunk bárhol, akkor nagy örömmel üdvözölnek, és ez nagyon jó érzés.
Egy belgyógyásznak azért a teljes emberi szervezetet egységben kell látnia, tehát ez nem egy szűk szegmense az embereknek, hanem egy átfogó tudást igényel, nem?
Igen, nagyon sokat kell ehhez tanulni, el kell mélyedni sokszor a betegek panaszaiban, utána nézni mindennek, elég sok bíbelődés van egy-egy rejtélyesebb betegséggel vagy esettel, tehát az ember igyekszik mindent megtenni.
Hogy látja, hogy mi a leggyakoribb betegség a mai magyar társadalomban?
Ami ugye nagyon aggasztó, a szívérendszeri betegségek nagyon vezető helyet foglalnak el a halálozási statisztikában, infarktustól kezdve a komolyabb szívizom betegségekig. Aztán a rákos daganatok ugrásszerűen szaporodtak, és ez nagyon nagy terhet ró az emberrel lelkileg is, egy rákos betegnek a küzdelmeit végigkövetni. És a cukorbetegség például, ami már népbetegségnek tekinthető, és nagyon sok dolgunk van a cukorbetegek kezelésével, a kezdetektől kezdve egészen a szövődményekig, vagy a betegség rosszabb kimenetelének a megelőzéséig.
Van ezeknek a betegségeknek egy közös gyökere, amire azt lehet mondani, hogy igen, azért vannak ezek a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegségek, a rákos megbetegedések, mert így és így élnek az emberek? Vagy azért ezt így nem lehet általánosítani?
Hát talán általánosítani nem lehet, de biztos, hogy a környezeti ártalmak nagyon nagy szerepet játszanak, szerepet játszik az öröklődés, a táplálkozás, és hát az életmódunk, ami rohanásból áll, és amikor nem rohanunk, akkor pedig ülünk, nem mozgunk eleget, nem sportolunk eleget, sajnáljuk rá az időt, és ez mind-mind visszaüt a későbbiek során.
Ön hány éve dolgozik orvosként?
Kereken 50 éve.
Ez gyönyörű, és mi tartotta meg ebben a hivatásban? Azért ez nem egy egyszerű dolog.
A betegeknek a szeretete, mert tulajdonképpen ezt a munkát nem lehet másképp csinálni, csak úgy, ha az ember hivatásának érzi. És ahogy egy versenben is elmondtam, éppen az aranydiploma osztás kapcsán, az ünnepségen, orvosnak lenni küldetés. Tehát mi kapunk egy talentumot, amit aztán, ha sikeresen továbbfejlesztünk, akkor elérjük azt, hogy orvosok leszünk, de ezzel együtt azt a intelmet is kapjuk a szívünkbe, hogy mindent próbáljunk megtenni a betegekért. És ez tulajdonképpen az, ami küldetésünk. És ha az ember ezt így veszi, hogy nem csak magunkért, meg nem csak a betegért, hanem tulajdonképpen a jó Isten meghosszabbított karjaként próbálunk dolgozni, akkor az ember könnyebb szívvel csinálja, és örömmel csinálja.
Mi a legnagyobb élménye a hivatása során, amire azt mondta, hogy úgy érezte, hogy a saját erejéből nem tudta volna megoldani, és mégis valamilyen csoda hatására történt valami?
Nagyon gyakori az a mindennapi csoda, hogy egy beteg, akit az ember már úgy gondol, hogy talán meg sem marad, és a betegséggel nem tudja felvenni a küzdelmet se, a beteg semmi, akkor egyszer csak szépen elkezd javulni. De ez mindig egy külön öröm és egy külön kegyelem, aminek az ember nagyon örül, és ez segíti, hogy tovább tudjon dolgozni.
Említette, hogy 50 éve dolgozik orvosként. Milyen volt ön 50 évvel ezelőtt, és ahhoz képest milyen most?
50 évvel ezelőtt még egy naív kislány voltam, úgymond. Azt hittem, hogy mindent meg lehet oldani, mindenkit meg tudunk gyógyítani. Aztán az ember rájön, hogy azért ez nem mindig sikerül, és vannak olyan esetek, amikor csak a szenvedést próbáljuk csillapítani, vagy egy kicsit enyhíteni, és ezzel is meg kell néha elégednünk. Sőt, hát van olyan, amikor nem tudunk segíteni, de olyankor is meg kell mindent tenni, hogy a beteg méltóképpen fogadja a betegségét, és hát az elmúlás is méltóképpen történjen.
Ezeket a szomorú, tragikus vagy nehéz dolgokat hogyan tudja feldolgozni?
Sokszor nagyon nehéz. Sokszor az ember azt mondja, hogy legszívesebben bedobná a törülközőt, azaz a diplomáját sútba dobná, de hát az ember akkor utána mindig valamiből erőt gyűjt. Zenéből, otthoni kis munkákból, kertészkedésből, irodalomból, és ami legújabban engem foglalkoztat, az írás, egy csomó novella, csomó vers. Ezek között rengeteg istenes vers, ami keletkezett az elmúlt néhány évben, és ezeket úgy végigolvasva, akkor egy kicsit megnyugszom, és újra tudom kezdeni.
Leveleztünk, mielőtt ide érkezett a Mária Rádió stúdiójába, és a levelei alapján az derült ki számomra, hogy önnek nagyon erős Isten élményei vannak.
Igen, tulajdonképpen az embert ez tartja meg időnként a hitben, akkor is, amikor olyan nehezebb korszakai vannak, amikor úgy érzi, hogy most a padlón van. Jó pár ilyen volt az életemben, de mindig úgy éreztem, hogy a jó Isten utána nyúl az embernek, és nem hagyja a földön, felemeli újra meg újra. Voltak ilyen megtorpanások, például volt egy kisebb megtorpanás egyetemi évek alatt, amikor úgy éreztem, hogy valahogy nem úgy mennek a dolgok, ugyanis mindig maximalista voltam, én azt hittem, hogy úgy, mint az általános, meg középiskolában, hogy majd mindig mindenből jeles tanuló leszek, és akkor becsúszott egy-két négyes, és akkor azt hittem, hogy most vége a világnak, én nem is vagyok olyan tehetséges, mint gondoltam. Aztán jött egy csomó egyéb probléma, generációs vita a szüleimmel, akkor jött egy pár olyan reménytelen szerelem, ami nem teljesedett be, és akkor én azt hittem, hogy nincs értelme az életemnek. Akkoriban nagy divat volt a fiatalok között az öngyilkosság, nagyon sok évfolyamtársam ilyenhez folyamodott. Hát én is úgy morfondírozgattam magamban, hogy mi lenne, ha nem folytatnám az életemet tovább. No, de jött a húsvét, és elmentem Vácon, mert Vácon laktunk már akkor. Elmentem a Székesegyházba a húsvéti misére, dacosan, hogy nekem ez lesz az utolsó, itt most elbúcsúzom mindenkitől és mindentől. És megálltam legesleg hátul a templom kapujánál szinte, hogy a misét még végighallgatom. És akkor énekelték, hogy feltámadt Krisztus a napon, alleluja, hála legyen az Istennek, hogy minden ember vígadjon, alleluja. És én csak álltam, és nem énekeltem, csak duzzogtam, és mögöttem állt egy ember, aki torka szakadtából énekelt, hogy minden ember vígadjon. És én átra néztem, hogy ki az, akinek ilyen kedve van vígadni. És látom ám, hogy az a vak, szerencsétlen ember, aki a templom ajtajába szokott koldulni, a vak Béla nevű koldus, az énekel ilyen túláradó örömmel. És akkor én úgy elszégyeltem magam, hogy a földbe gyökerezett szinte a lábam, és soha az életemben nem jutott eszembe ilyen gondolat, hogy én eldobjam az életemet, mert ha egy vakember, aki soha nem látott, aki szerencsétlen, koldus, és ilyen boldog ünnepli azt, hogy a Krisztus feltámadt, hát akkor én hogy képzelhetek ilyet? Úgyhogy ettől kezdve nekem az életemben soha nem volt ilyen rossz ötletem. Ezt az élményt én megírtam egy novellába, a Vakember címmel, és meg is jelent a Keresztény Orvosok Magyarországi Társaságának, a KOMP-nak a Tál és Kendő című lapjában. Ezelőtt is írogattam többféle helyre, de még álnéven, ezt viszont már saját nevemen írtam meg. És egyszer csak kapok egy levelet a drága Katona István püspök atyától, aki ezt olvasta, ezt az írást, és azt mondta, hogy ez nagyon szép, és szeretné ezt egy barátjának elküldeni, megteheti-e. ettől kezdve leveleztünk, és azóta is tulajdonképpen őt tekintem olyan a földi hőrangyalomnak, azóta már személyesen is találkoztunk, és mindig bátorít, hogy írjak novellákat, verseket, és nagyon nagy élmény volt ővele találkozni. És mindig az, amikor levelezünk, vagy hallok róla, vagy el tudok menni hozzá.
És most az elmúlt években volt-e olyan nehéz perce, napja, hónapok esetleg, amikor azt érezte, hogy innen már nem tud hogyan felállni, és mégis valahogyan sikerült?
Mindig akad az embernek, sajnos akad egy pár olyan dolog az életében, ami egy kicsit földhöz vágja. 15 évvel ezelőtt körülbelül történt, hogy egymás után halt meg hirtelen édesanyám, és rá pár hónapra párom. És ezt nagyon nehezen tudtam feldolgozni, mert hát azt hittem, hogy hirtelen egyedül maradok. Egy házzal, amit nem sokkal azelőtt vásároltunk meg, a felújítását terveztük, és a párom hirtelen meghalt. Tulajdonképpen úgy gondoltam, hogy engem a jó Isten elhagyott, nem is mentem templomba se, már imádkozni se bírtam, lelkileg teljesen magam alá csúsztam. De hát jó Isten nem hagyott, ugyanis volt egy papbetegem, cukorbeteg volt, hát szegény meghalt más betegségben, teljesen más betegségben, és időnként jött ellenőrzésre. Ez volt a kiváltsága, pap lévén ugye tudtam, hogy mennyi rengeteg dolga van, ő neki meg volt engedve, hogy akkor jöjjön, amikor ő tud, és előtte felhív, és ha én ráérek, megbeszéljük, és próbálom szabaddá tenni magam, hogy akkor jöjjön ellenőrzésre, amikor akar. Eljött, és a vizit végén megkérdezte udvariasan, hogy mivel tartozik. Mint mindig, ugyanazt mondtam neki is, hogy semmivel, természetesen semmivel. Azt mondja, valami ajándékot elfogadná. Rávágtam, hogy semmit. De aztán láttam, hogy még vár valamit, és akkor úgy gondolkodóba estem, és azt mondtam, hogy tulajdonképpen tudna valami ajándékot adni nekem, próbáljon imádkozni értem, mert én úgy érzem, hogy a padlón vagyok, én már nem tudok sem imádkozni, sem misére menni. Valahogy úgy érzem, hogy a jó Isten elhagyott. Egy kicsit rosszallóan csóválta a fejét, de azt mondta, hogy természetesen imádkozni fog, anélkül is megtette volna, hogy kérem, mert látta, hogy valami baj van. Azt mondta, hogy a jó Isten senkit el nem hagy, csak figyelni kell rá, és próbáljak meg rá figyelni, majd fogom érezni a változást. Valóban úgy lett, egy pár nap múlva úgy éjszakai ébrenlét alatt, amikor az ember mindent forgat a fejében, egyszer csak elkezdtem imádkozni. Attól kezdve úgy éreztem, hogy szép fokozatosan visszatérek, és helyreállt lassan a lelki békém, és megnyugodtam. Ezt az élményt újra megírtam. Egy kis novellában ez is megjelent a Tál és kendőben. Az volt a címe, hogy a legnagyobb ajándék, avagy az ima ereje. Aztán a következőkben lelki életem egy kicsit megjavult, de volt még egy nagy feladat. Mégpedig le kellett szokni a dohányzásról.
Dohányzott?
Dohányoztam.
Orvos
és amikor
létére?
Igen, orvos létemre sajnos, oldjuk a feszültséget a dohányzással, és elkezdtem cigarettázni, és akkor sajnos tovább is folytattam, és mikor jöttek ezek a bajok, a sok haláleset, meg egyéni problémák, akkor úgy gondoltam, hogy oldjuk a feszültséget a dohányzással, és nagyon-nagyon sokat kezdtem szívni, itt az utolsó időkben, mikor már mindenki meghalt, már egy dobozzal is elszívtam egy nap, és éreztem, hogy ez így tarthatatlan. Le kellett volna szokni. De nem tudtam, már akkor annyira hozzászoktam, hogy nem tudtam soha leszokni. Jó Isten megint megtette az ő figyelmeztetését, készült egy mellkasröntgen, amin volt valami kis gyanús árnyék. És a kolléganőm azt mondja, hogy Erzsébet, akkor csinálunk egy CT-t, mert itt valami gyanús. Akkor ugye ezerrel elkezdtem ismét imádkozni, és megfogadtam, hogyha nem lesz rákom, mert hát az ember ugye mire gondol azonnal. Ha nem lesz rákom, most már leszokom a cigiről. Nem lett rákom, hála Isten. És az ígéretet be kellett volna váltani. Teltek, múltak a napok, hetek, az ígéret még mindig nem sikerült, mert mihet egy kicsit egy napra abba hagytam, egyszerűen szörnyű nikotinészségem támadt, és nem tudtam, előbb csak egy fél cigit, aztán a végén megint visszaszoktam. Valamit kell csinálni, most már majd a jó Istent megkérem, hogy segítsen, mert másképp nem megy, magamtól nem megy, és egyszer egy ilyen éjszakai vergődés során, mintha hallottam volna, hogy próbáld meg az egészet, próbáld meg nagypénteken. Aznap ne szívjál el egyetlen darabot sem, és kövess engem. Hogy mit jelent ez, nem is tudtam, csak amikor eljött a nagypéntek, és én 0 órától nem szívtam egyetlen cigit se, se kávé után, se ebéd után, semmikor. Rettenetes nikotinészségem volt. Próbáltam volna azt a mondatot követni, hogy kövess engem. Hát, mit kövesek? Eszembe jutott, hogy a passiót kellene magamban végig gondolni, és mindig, amikor nagyon rágyújtanék, akkor arra kellene gondolni, hogy Krisztus mennyit szenvedett, én meg hogyan lehet, hogy egy cigarettáról nem tudok lemondani. Na, ez így is ment egész nap, és valami rettenetes kínszenvedés árán, ezzel a mondattal, hogy Krisztust követem, akkor én tulajdonképpen úgy éreztem, hogy nem tehetem meg, hogy azt a kicsit meg ne tegyem, hogy leszokom a cigiről. Úgyhogy egész nap nem nyújtottam rá. Sőt, volt egy másik mondat, hogy amikor már nagyon nem bírtam, és mindig a cigaretta jutott eszembe, és rágyújtani, ez a mondat volt mindig a fejemben, akkor azt mondom helyette, hogy szeretlek Istenem. Na, én ezt a mondatot mondogattam, és egyszer csak, mintha megnyílt volna az ég, és úgy éreztem, hogy ez nem csak mondás, ez egy érzés, ez egy olyan érzés, mintha az Isten most itt lenne velem, és segítene. És ez tulajdonképpen átlendített az egész napon, és a következő napokban talán még egy fél cigit elszívtam búcsúzóról, és utána soha többet nem gyújtottam rá. Úgyhogy mindenkinek tudom ajánlani, aki hívő ember, és szeretne leszokni valami káros szenvedélyről, hogy próbálja meg ilyenkor, amikor Krisztussal együtt fölajánlhatja a szenvedését, és tulajdonképpen akkor le tud szokni erről.
Műsorunkban Sasvári Erzsébet orvossal Prontvai Vera beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap 16 órakor hallhatják.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu